Üdvözlöm a hallgatókat, a felelős szerkesztő Illis László és műsorvezető kollégám Exterde Tibor nevében Ingál Ildikó vagyok. A mai műsorban a Balaton északi partján kalandozunk. Nem csak a tóparti települések látnivalóiról, hanem borairól is hallhatnak érdekességeket. Megtudhatják például, hogy mi a különbség Balatonfüred és Csopak olasz rizlingje között, és az is kiderül, hol fakad a savanyú víz forrása és miért isszák. Ajánljuk a hétvégi Jósvafői falunapok programjait, és beszélünk arról is, milyen feladatokat kell teljesíteni a jövő héten a Tiszatavi természetjáró 8 próbán. Ezek után pedig a művészetek völgyébe utazunk, és bővebben szólunk az esemény programjairól. Maradjanak velünk a következő egy órában is!
Jó napot kívánok a barangoló hallgatóinak, a felelős szerkesztő Illis László és műsorvezető társam Gál Ildikó nevében is. Exterde Tibor vagyok, a stúdióban pedig Ifjú György, a Vendégváró portál turisztikai igazgatója. Szervusz Gyuri, azt ajánlod, hogy a savanyú víz és a Rizling vidékére menjünk ezen a héten először túrára. A Rizlinget érteni vélem, mi az a savanyú víz?
Szervusz Tibor, jó napot kívánok! Ennek ellenére, hogy a Rizlinget érted, mégis a savanyú vizet említetted először, pedig hát igazából a jó fröccs is úgy kezdődik, hogy először a bor, és abba tesszük bele a szódát. A savanyú víz az lényegében nagyon szép magyar szó, és az ásványvizet, a bugyborékos, tehát a magasabb szénsav tartalmú vizeket jelöli, és nagyon sokan nem is tudják talán, hogy a Balaton északi partján elsősorban Balatonfüred, Csopak, Lovas, Balóznak környékén, hát ugyanúgy fakadnak ezek a fröccshöz alkalmas vizek, mint kint szép Erdélyországban, ahol nem is olyan különös dolog az, hogy az ember túrázik, megy a hegyi ösvényen, és aztán egyszer csak egy fa mellett ott bugyog a szódavíz.
Ez rendes szénsavas víz, bugyborékos víz, olyan, mint amit mi csinálunk a patronnal?
Hát lehet, nem annyira bugyborékol, mert annyi szénsavat nem nyomnak bele, és ezért talán sokkal egészségesebb, nem beszélve arról, hogy ez nem csapvíz, hanem ez ásványvíz, minőségű víz, aminek viszont a magas szénsav tartalma egy ilyen nagyon kellemes, kicsit csípős, savanykást íz ad neki. Ezért is hívja a népnyelv savanyú víznek, ugye hát a szénsav tartalma eleve savas hatású is. És hát ott a helyszínen, a Balaton északi partjának ezen a területén nagyon sokan mai napig is minden nap fogják az üveget vagy az edényt, és elmennek a savanyú víz forrásra vízért, és viszik haza, és a már meglévő, otthon meglévő Balaton felvidéki rizlinghez hozzáteszik a jó savanyú vizet, és
kész a fröccs.
Kész a mafla.
Mafla? Miért mafla?
Hát olyan is van, hogy
ez egy speciális.
A fröccsológiában van, vagy tízféle különböző féle fajta ilyen keverék a bor és a szódavíz között, és
nagy fröccs, kis fröccs, hosszú lépés, házmester, és
viceházmester. A mafla azt hiszem, hogy az a legnagyobb keverés, 3 deci bor, 2 deci víz, tehát ilyen meglehetősen komoly mennyiségű ital keletkezik belőle, de mindenképpen nagyon kellemes ital készül.
Hol kezdjük a túrát?
Hát én azt mondom, Balaton Almádiban.
Almádiban? Oda egyszerű lejutni, lehet menni vonattal is, lehet menni autópályán, autóval is. Melyikkel érdemes menni egyébként?
Hát én nem vagyok igazából az autónak a híve, de ha már autó, akkor én azt mondom, hogy inkább hagyjuk a balatoni autópályát, érdemesebb esetleg a 8-ason kerülni, és aztán lekanyarodni ott Hűszőnek is úgy Balaton Almádihoz menni. Talán ha autóval megyünk, akkor az az előnyünk megvan, hogy nem kell rögtön bemennünk Almádiba, az üdülő településre, hanem egyenesen Vörösberénynek kanyarodhatunk, mert hát, ha lehet így fogalmazni, a Vörösberényben kezdődik, vagy kezdődött. Egyszerűen helyreállították ott azt a barokk műemlék együttest, ami a Balaton felvidék ennek ezen a területén egy nagyon szép látnivalót képezés, ez pedig az egykori jezsuita templom, a hozzátartozó kolostorépület, és a közelükben pedig a hajdani magtár, egy nagyon szép barokk magtárépület. Mindenképpen érdemes megnézni, mert azt szoktam általában mesélni a többieknek, hogy a Balaton partján én két olyan barokk templomot szoktam mindig ajánlani, meg ha tehetem, meg is nézem, ami fantasztikusan ki van festve, és a freskói nem csak ezt a ezt a barokkos hangulatot hozzák magukkal, hanem a 18. századi életet is megjelenítik. A festőnek köszönhetően az egyik az Balaton keresztúron a templom, amit Dorfmeister festett ki, a másik pedig éppen a Balaton almárihoz tartozó örösberény volt jezsuita temploma, ahol nem csak biblikus témákkal találkozunk, hanem például a templomot kifestető plébánost is odafestett egy ilyen vakablakba a festő.
Te tudod, hogy mitől függ az, hogy milyen stílusú, milyen alakokat használó legyen egy freskó? Szóval a plébános dönti el, hogy ő jól érezné magát, meg az utókor is biztos szeretné, ha ő a vakablakból most már az idők végezetéig letekinthetne a gyülekezetre? Vagy ez hogy van?
Tibor, egy dolgot minden egyes templom látogatásakor tudomásul kell venni, és fejben kell tartani, ez pedig az, hogy ott látunk annak a legkisebb részletesen véletlen. A dogmatikai programot meghatározza az építető, meghatározza a festéset, meg a festőnek lehetnek javaslatai bizonyos díszítésekre vonatkozóan, de alapvetően, hogy mi kerüljön egy templom falra, és nem csak freskó vagy szekkó, hanem oltárképben, és milyen oltárok legyenek például, mellékoltárok vagy egyéb. Ez egy nagyon-nagyon szigorú dogmatikai elvek szerint építi fel az építető.
És a dogmatika természetesen... az egyházi dogmatika?
Persze.
Tehát azt ő tudja, igen, mert igen, hát, aki templomot épít, ezzel igen, tisztában van, és ezen belül van mozgást.
Tehát ehhez fűződik például, ja, ne felejtsd el, hogy a barokk templom 18. század. Hát a 18. században az írásbeliség még nem volt éppen mindenkinek a sajátossága, ezért főleg az ellenreformációt követően, ami a barokkot is magával hozta, a katolikus egyház megerősödésével, még inkább szükségessé vált az egyháznak az oktató, tanító szerepe, vagyis a templomok biblia pauperumként, szegényben bibliájaként, ezértbetéve működtek, tehát a festészeti programnak, az oltároknak lényegében nagyon fontos szerepük volt az, hogy tanítsák a templomba belépő embert a bibliai történetekre, a templomnak a múltjára, esetleg az egyházmegye múltjára, akár még történeti emlékeket is fölhozhattak. Jó néhány olyan templomunk van Magyarországon, ahol történelmi események is megjelennek. Például a templomi freskön az egyik legérdekesebb példa erre a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, ahol a belépőbe az ember belép a templomba, és az előtér mennyezet freskóján a legvadabb kuruc vezéreket lehet látni. Tehát nem zárkoznak el a történelemtől sem, de...
Bocsánat, meg hírek, utána innen folytatjuk, és őt nekem még a magtáról is volna kérdésem. Ez itt a Barangoló az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgatója.
A hírek után folytatjuk a barangolást a Balaton északi partján.